Az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A Szent István Bazilika Budapest legismertebb épületei közé tartozik, 120 éve szentelték fel, a tornya 96 méter magas, itt őrzik első szent királyunk István ereklye tartóját, és innen indul minden év augusztus 20-án a Szent Jobb körmenet. Nincs olyan külföldi turista vagy vendége a fővárosnak, aki legalább kívülről meg ne csodálná az épületet. Na de aki belép szentmisére hívőként vagy koncertlátogatóként a bazilikába, október 25-e óta a megújult orgona hangzását csodálhatja. Vendégem a stúdióban Virág András Gábor, a Szent István Bazilika orgona művésze. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak!
És Üveges István orgonaépítő, a Restaurator csoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy telt az elmúlt hónapjuk? Kellett izgulni az orgona hangzása miatt esetleg valamiért még volt a
hát ez egy nagyon hosszú munka folyamat volt. 2023. novemberében kezdtük el ezt a hangszert, és igazából a munka folyamatnak a legnehezebb része az az volt, hogy ezt a hangszert, ezt végig koncertképes állapotban kellett tartani. Ugyanis a hangszeren annyi esemény van, hogy tehát csak szerdán van rajta két koncert. És nem lehetett a hangszert erre a felújítás idejére leállítani. Ezért, illetve volt még egy nagyon nagy nehézség, hogy az elkészült részek nem tudtak együtt játszani a még hozzá nem nyúlt részekkel.
Bocsánat, jól értettem, a felújítás ideje alatt zajlottak végig a koncertek.
Igen.
Hát ezt hogy lehetett megoldani?
Hát ezt úgy, hogy gyakorlatilag a karzaton mi kialakítottunk egy műhelyt, illetve a hangszer szekrénye, hát az gyakorlatilag egy családi ház méretű, és az alsó részében is tudtunk olyan munkákat végezni, amikkel nem zavartuk sem a látványt, sem a turistákat. Tehát ugye, amit elkezdtem, tehát hogy az elkészült részek nem tudtak együtt játszani a még hozzá nem nyúlt részekkel, és akkor meg kellett felezni ezt a hangszert. Ugye takarítás szempontjából, hogyha nézzük, akkor az az ideális, hogyha a hangszer teteje felől szépen haladunk lefele, és akkor úgy takarítjuk ki az egészet. És megfeleztük a hangszert, mert a...
Bocsánat, ez is egy furcsa dolog, hát egy hangszert megfelezni. Ugye, most a hegedűből levonjuk a húrok felét, hát akkor azon nem lehet lejátszani egy művet. Most akkor Süveges István, elnézést, egy pillanatra vélbeszakítom, a művész hogy tud egy megfelezett hangszeren muzsikálni?
A megfelezett az az orgona esetében azért valamivel jobban értelmezhető, mint egy hegedű esetében, és a hegedűnek 4 húrja van, ennek az orgonának meg most már 6389 sípja, de akkor is több mint 5000 sípja volt a hangszernek, tehát magyarul regiszter, tehát 93 3 regiszterrel, az azt jelenti a kedves hallgatóknak, hogy 93 különböző hangszínen rendelkezett, mindez 4 billentyűsoron, tehát a felosztás az azt jelenti, hogy bizonyos regiszterek, bizonyos regisztercsoportok, bizonyos manuálokhoz tartozó regiszterek előbb kerültek felújításra, a pedál, tehát amivel a lábunkon játszunk, az pedig rendelkezett annyi regiszterrel, hogy bizonyos, hogy azt olyan értelemben meg lehetett felezni, hogy melyik regiszterek tudtunk nélkülözni, és melyiket nem. Tehát logisztikai dolog, de ez nem annyira lehetetlen az az igazság az orgonánál, mert olyan sok síppal rendelkezik, hogy kompromisszumokkal, de így is lényegében, nem is lényegében, azt a másfél-két hetet leszámítva, amikor a játékasztal került átalakításra, folyamatosan, tényleg apró kompromisszumokkal, de tudtuk használni a liturgiában is, és az előbb említett, István által előbb említett orgona hangversenyeken is. De ez egy nagyon komoly logisztikai és technikai dolog volt, de hát erről István tudna többet mondani.
De akkor vissza is adom a szót, elnézést kérek, csak nekem ez olyan furcsa volt, tehát amit gyakorlatban mondott, hogy rá kellett kérdeznem.
Gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy először elkészítettük a hangszernek a negyedik manuálját, aztán a másodikat, és a pedál karból elkészítettünk annyi regisztert, hogy meg lehetett fordítani a hangszert. Ugyanis az első manuált ki kellett ahhoz szednem, az első manuál összes sípját ki kellett ahhoz szednem, hogy a mögötte található harmadik manuálnak a sípművéhez hozzáférjek, és ugyanígy kellett őket fordítva visszaépíteni. Tehát, hogy a megszólalási sorrend az volt, hogy negyedik, második, harmadik és a legvégén, mint egy koronát rátéve szólalt meg a legnagyobb része a pedálnak, illetve a főmű regiszterei. Most igen, valójában ez a 22 hónap alatt 2 hétre volt a hangszer leállítva, mert a játékasztalát is át kellett építeni. Tehát ugye 30 évvel ezelőtt az átlag magasság az alacsonyabb volt, és például olyan dolgokat kértek az orgonisták, hogy vigyük közelebb a szabványhoz.
Magasabbak lettek az orgonisták?
Hát maga az emberek. Igen, az magasabbak emberek lettek, tehát ugye én is 192 cm vagyok.
Ez egy ilyen mesterembernél gondolom nem hátrány.
Igen.
Épületnagyságú hangszert restaurálva.
Igen, és hát van, ahova nehezen férek be, de hát meg kell oldani, beférek, de van egy nagyon jó kis macskatestű kollégám, úgyhogy ő szokta ezeket a nehezen hozzáférhető helyeket elérni. És 6,5 centit kellett emelni a játékasztalon, illetve 30 évvel ezelőtt olyan félhang billentyűket raktak a manuálokra, hogy nem szabvány formájúak voltak, ebből adódóan az orgonisták panaszkodtak rá, hogy olyan érzésük van, mintha csemballón játszanának. És nem szerettek rajta játszani, úgyhogy normál zongora, illetve orgona szabvány szerinti új félhangokat ében fából készítettünk, és akkor ezek lettek felhelyezve. Na most ugye ez idő alatt, ez egy kéthetes munkafolyamat volt, ugye kiszedni az összes manuált belőle, tehát effektív nem lehetett ez idő alatt a hangszeren játszani.
Virág András Gábor mióta a Bazilika orgona művésze, az ön kívánságai is szerepeltek akkor ezek szerint ebben a felújítási rendszerben? A tervezetben?
Igen, szerepeltek, és...
Ön már a magasabb növésű orgonisták közé tartozik ezek szerint.
Én már régebben is a magasabb növésű orgonisták közé tartozik. Egyébként én azért azt gondolom, hogy kicsit a szabvány alatt lett ez a hangszer.
Igen.
Menzurálva olyan értelemben, hogy kicsit mélyebben volt a legalsó manuál. Tehát ezt úgy tudják elképzelni a kedves hallgatók, hogy én is 1,90 centi körül vagyok, talán egy picit még több is, és az én térdem nem fért kényelmesen tulajdonképpen a játékasztalnak az első manuál alá, ahol, tehát a legalsó billentyűsör alá, mert ugye pedálozunk is, amit a lábunkkal játszunk, és egyszerűen oda be kellett volna, hogy férjen, és mindig csak így elfordítva fért bele, és a térdem nagyon sokat fájt. Sőt, mondok egy kicsit érthetőbb példát is talán. Most, hogyha a legalsó manuálon játszunk, és azt hiszem, hogy ezt...
Hány manuál van?
Több nevűben 4 billentyű sor van, alulról fölfele számoljuk őket, és amikor a legalsó manuálon, most már mondhatom így, játszom, vagy játszunk, akkor kollégák is jelezték, hogy végre tudnak egyenes háttal gyakorolni, én is tudok. Tehát magyarul kevesebbet, és furcsa, de tényleg kevesebbet fáj a hátam, kevésbé recseg, amikor mondjuk egy hosszabb vasárnap délelőtt, vagy akár egy gyakorlás után leszek a hangszerről. Visszatérve, 2009. augusztus 20-án csöppentem be, akkor még elődöm Kolos István, orgonaművész zeneszerző és első tanárom, tanár úr élt még, és 10-ben sajnos ideje korán itt kellett, hogy hagyjon minket, és én tulajdonképpen hivatalosan 2010 május 1-ével írtam alá a szerződést, de már az ott létem óta, ez ugye több mint 15 év, mindig motoszkált bennem, hogy azért ennek az orgonának nagyon nagy szüksége lenne egy külső és egy belső minimum megújulása, és a bővítés az már csak egy plusz dolog, hogy még erre is a bazilika vezetősége, ugye Mohos Gábor püspök atya jóváhagyásával rábólintott nem csak a teljes felújítás, hanem még egy bővítésre is. De szóval visszatérve, hogy bennem már a kezdetek óta volt, minél jobban megismertem a hangszert, nyilván ez a késztetés erősödött, hogy azért valamit kellene csinálnunk, bizonyos nem megoldott dolgokat kijavítani, akár a hangzásban, akár technikai értelemben is, és úgy álltak a dolgok, a csillagállás és sok minden egyéb, hogy 2 évvel ezelőtt jött el az a pillanat, amikor a vezetőség is úgy érezte, hogy most úgy együtt állnak a dolgok, hogy akkor belevágunk ebbe a igen-igen nagyszabású felújításba, és természetesen, hogy a kérdés másik részére is válaszoljak, Virág Andrással, édesapámmal és Szotyori Nagy Gáborral, ők a kollégáim, orgonomész kollégáim a bazilikában, folyamatosan mindenről konzultáltunk, táblázatokat készítettünk, és tehát így azért sokkal jobb, hogy mind a hárman beleraktuk a kosárba, amit gondolunk, mint hogyha mondjuk csak jobb is lett az eredmény, mintha mondjuk csak én, az én útmutatásaim szerint történtek volna. Nekem az volt a feladatom, hogy felügyeltem az egészet, és egy teljes körű dokumentációt csináltam, sok száz videóval, rengeteg fotóval, levéltári dokumentát, Istvánnal közösen is dolgoztunk ezeken, úgyhogy hogy a teljes dokumentáció a lehető legszéles körülben későbbiekben is hozzáférhető legyen adott esetben.
Ha már az édesapját említi, az előbb a bevezető muzsika alatt ugye itt elkezdtek kérdezősködni, vagy fülelni, hogy mi is lehet ez, amit hallunk, és egy olyan, nem tudom, 10-20 másodperc alatt megállapította, hogy hú, az édesapám valószínűleg, akkor azt is megállapították, hogy ez a pécsi orgona, hogy azért ez egy micsoda egy fantasztikus lehetőség és szaktudás mind a kettejük kezében és elméjében, hogy így néhány akkord alapján, amit csak így egy hangszóróból hallanak és semmit se tudnak, ennyi mindent meg tudnak állapítani egy elhangzott műről néhány akkord alapján valóban. Tehát ez hogy ül meg az önök elméjében, hogy lehet így felismerni egy zongora, vagy egy orgona művet például, hogy ki játszik, és hogy melyik hangszer. Mi az a pont, ami például gyanút keltett önökben? Süveges István.
Nekem könnyű, mert én azt a 4 lemezes zöld CD-t, én azt Lyukasra hallgattam. Tehát a Liszt művek tekintetében a Virág András számomra hatalmas nagy hatással volt. Tehát mi, amikor tanulók voltunk, orgonaépítők, a mesternek a műhelyébe volt egy CD-rádió, és ezeket hallgattuk, és ezek annyira megmaradtak bennünk, ugye ez a 20-as éveim elején, és ezek annyira megmaradtak bennem, ezek a darabok, ezek az érzések, maga az angster orgoná, ugye az is egy angster orgona, a pécsi székesegyház orgonája, és ezek a hangszínek, hogy igen, ez érdekes dolog, tehát a kollégák is felszokták tenni a kérdést, ugye, akik velünk együtt dolgoznak, de nem orgonaépítők, hogy honnan a fenéből tudod azt, hogy a Quintadénának egy quintes hangzású, forszírozott hangú regiszternek kell, hogy legyen. Rá van írva, vagy mi? Nem. hanem ez így szól jól. Ettől orgona az orgona. Én 43 éves vagyok, de én a mai napig nagyon nagy élvezettel hallgatom a hangszereket. És ehhez a szakmához igazából az kell. Hallgatni a magyarokat, hallgatni a külföldieket, meghallgatni a többi mesternek a munkáját, és tudni azt mondani, hogy hú, de jó lett, ez jó lett, és tanulni belőle.
És a művészeknek is mindenkinek van egy olyan kézjegye a darabon, ami alapján lehet azonosítani, vagy ehhez azért apa-fiúi kapcsolat kell, hogy ezt mindenképpen biztosan tudja valaki?
Én azt gondolom, hogy elvárható egy előadó művésztől, hogy a darab maximális tiszteletben tartása mellett igenis rajta legyen a kézjegye. Én azt szoktam mondani, hogy, és manapság ez sokszor divat, hogy bizonyos országokban bizonyos irányzatok nagyon uniformizálnak, tehát hogy nyilván nem szeretnék ennél konkrétabb lenni, mert senkit nem akarnék megbántani, de hogy bizonyos helyeken mindenki ugyanúgy játssza a Bachokat, és nem tudom megmondani, X vagy Y vagy Z játszotta, mert egyfajta, szerintem legalábbis ez az én véleményem, egyfajta sémát mindenkire ráhúznak. Én azt gondolom, hogy azért akkor van értelme, hogy meghallgatjuk akármilyen előadó művészt, hogyha valamilyen módon neki van egy egyénisége. De azt gondolom, hogy ez mindenben így van, hogy vagy mondjuk az ember oda szeret menni menüteni, ahol valami jellegzetes íz van abban a konyhában, vagy valami, annak van egy sajátossága, mert az egy picit megkülönbözteti a többitől, és nem csak egy soron következő dolog lesz. Szóval én azt gondolom, hogy elvárható, és ez nem kell apa-fia kapcsolatnak lenni, hanem egyszerűen azt, hogy nyilván ismerni kell az adott előadót, ha az ember többször hall egy felvételt, akkor talán jobban fel tud ismerni egy darabot, de én azt gondolom, hogy nem csak az alkotó művészektől, hanem az előadó művészektől is bizony elvárat is, és talán azért van is igény az előadók egy jelentős részétől, hogy valahogy azért a saját készjegye is benne legyen. Hiszen hogyha egy sablon szerint reprodukálunk dolgokat, akkor én azt gondolom, hogy valahol fölöslegesek vagyunk. Mert akkor miért játszak én, ha ő is ugyanúgy játszom meg ő is, akkor semmi értelme. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, elvárható, és szerintem fontos is, hogy mint hogy a privát életben is azért, hogy valakinek legyen személyisége, valamilyen legyen az illető. Még ha nem is tetszik, de nekem fontos, vagy távoltam, hogy én sokkal jobban szeretem azokat az embereket is, akiről tudom, hogy milyen, most már kicsit elkanyarodtam, és nem is szeretném hosszahúzni, de én azt sokkal jobban szeretem, mint aki olyan semlegesnek, olyan jellegtelenek tűnik, akiről nem tudom, akivel nem tudok mit kezdeni, nem tudom hova tenni. Tehát, hogy igen, elvárható.
Kedves hallgatóink, egy hónapja élvezhetjük a Szent István Bazilika felújított orgonájának hangzásvilágát. Vendégem a stúdióban Süveges István orgonaépítő és Virág András Gábor, a Bazilika orgonaművésze, és a következő muzsika után majd azt fogom kérdezni a művésztől, hogy mit jelent ez, hogy valaki egy templomnak az orgonistája. A Szent István Bazilika megújult orgonájáról beszélgetünk, vendégem a stúdióban Süveges István, orgonaépítő, a restaurátor csapat vezetője, és Virág András Gábor, a Szent István Bazilika orgonaművésze. Ugye azt szerintem mindenki tudja, hogy Bach a lipcsei Szent Tamás templom kántora volt, de mit jelent ez az ön esetében? Ön is a liturgiákon ugye részt vesz, és koncerteket is ad a Szent István Bazilikában. Mit jelent ez a foglalkozás, vagy ez a beosztás, vagy ez a munkahely, nem is tudom pontosan, ezt hogy érzi, vagy hogy gondolja?
Olyan értelemben munkahely, hogy kötelezettségeink vannak, és azoknak a lehető legmagasabb szinten próbálunk. Nem is megfelelni, inkább azt mondom, hogy ellátni a feladatainkat. Olyan szempontból meg sokkal több, mint munkahely, hogy hát egyrészt azt hiszem, hogy mind a négyen, mert Farkasházi Dávid karnaggyal kiegészülve négyen vagyunk jelen a bazilika zenei életében. Ráadásul Dávid is nagyszerűen tud orgonálni, tehát bizonyos liturgikus eseményeket ő is szokott elvállalni. De hogy ilyen értelemben több mint munkahely, nagyon szeretjük, és tulajdonképpen bármikor mehetünk oda. Úgyhogy munkahely is, de több is, mint munkahely, és azért mégiscsak az ország egyik első templomában lehetünk jelen. Minden fontos, ez liturgia is, adott esetben nem csak liturgia, hanem egyéb esemény a Szent István Bazilikában történik időről időre. Feladataink közé tartozik természetesen a szentmisék, esküvők, gyászmisék, temetéseken való orgonálás, az énekkarnak az orgona kíséretét alapvetően én látom el, tehát ez az én feladataim köré tartozik. Nekem annyi plusz feladatom van, vagy még annyit tartozik hozzá, hogy a koordinálását is én fogom össze azoknak a dolgoknak, hogy ki mikor hol játszik, vezetünk saját belső elektronikus naptárt is, de a bazilikának is van egy naptára, oda is én szoktam beírni a dolgokat. Tehát ilyen értelemben nekem több a felelősségem is, meg a nagy orgona folyamatos felügyelete is hozzám tartozik, és egyébként mind a hárman, most orgonistákra gondolok, játszunk rendszeres bazilika által szervezett koncerteken is, illetve külső turista vagy egyéb csoportok által megkeresett hangversenyeken is.
Amikor liturgikus alkalmakkor szolgál, akkor figyeli a gyülekezetet, önnek rögtönöznie is kell adott esetben, mert ugye azért ezt megszoktuk, hogy mikor mi a miserend például, mikor mi szólal meg, ki van írva ugye a számok is. Tehát ön hogy működik együtt mondjuk a pappal, akivel ugye szembe vannak egymással?
Sőt, igazából mivel a játékasztal a karzaton 90 fokban el van fordítva, ezért nem is szemben, hanem így oldalt van. Tehát össze is tudunk nézni, de egyébként az azért nagyon érdekes, praktikus, hogy nem teljesen háttal van az oltárnak, vagy teljesen szembe, és ezt megelőző játékasztal nem így volt, de azért jó, hogy így oldalra fordították, mert egyrészt elég csak fél szemmel balra nézni, láthatja az orgonista, hogy mi történik éppen a szertartáson, a karnagyot is látja, és a másik fél szemével a kórusra is rá tud nézni, tehát igazából ez egy nagyon praktikus szög. A kérdésre válaszolva pedig tulajdonképpen minden alkalommal, főleg amikor bármi apró eltérés tapasztalható a megszokottól, mindig egyeztetünk mindannyian a liturgiát végző lelkésszel. Mi volt a kérdés?
Tehát, hogy rögtönzés van, figyeli-e a gyülekezetet, hogy van-e ott valami olyan a levegőben, ami azt kívánja, hogy azonnal reagáljon?
A katolikus liturgia elég sok ilyen résszel rendelkezik, ahol előre nem meghatározható, vagy csak körülbelül meghatározható időket kell zenével kitölteni, és nem tudjuk előre, hogy meddig tart. Ezért van az orgonista gyakorlatban mai napig jelen a rögtönzés.
Például a szentáldozásnál.
pontosan például a szentáldozásnál, de adott esetben még bevonuláskor is nagyobb ünnepek esetén szükség van orgonajátékra, néha felajánláskor is, tehát az úgynevezett változó részeknél inkább, hiszen az állandó részek azok addig tartanak, azok előre meg, tehát azok, ott nem, nincs szükség további orgonásra. Igen, úgyhogy a rögtönzés az egy nagyon-nagyon fontos és mindennapi, úgy mondom, a kenyérkeresetünk mindennapjaihoz hozzátartozik, hogy azonnal reagálni kell, hogy ne, persze. Persze, és ez azért is jó, mert mindig van benne egyfajta frissesség, abban, hogy figyelni kell, ébernek kell tudni maradni, és hála Istennek, és én erre törekszem is egyébként bármilyen tevékenységet csinálok az életben, hogy ne rutinból menjen, mert én már 26 éve vagyok templomi orgonista, és hogyha csak rutinból csinálom, akkor már rég belefásultam volna, és azt semmiképp nem szeretnék.
Térjünk vissza egy kicsit a Szent István bazilika orgonájának felújítására. Hogy dolgozik együtt a zenész és az építő? Mi a közös nyelvük? A fizika például?
Minden, most akkor nem csak Andrisról beszélek, minden orgonistának van egy saját nyelve. Volt például olyan orgonista ismerősöm, aki egy-egy síp sornak a hangját színekhez hasonlította. És akkor ugye ez nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy mondta Berci, hogy hát ennek olyan zöld a hangja. Igen, mondom, nagyon jó, mondom, szerintem szürke a síp, és akkor ki kell találni, hogy na ilyenkor mire gondolhatott a költő. Andrisa, jó volt az együttműködés, mert ő is hasonlóan gondolkodik, mint én. Tehát ugye zeneszerzőként neki tudnia kell minden egyes zenekarban játszó hangszernek ismernie kell a hangszínét, a hangterjedelmét, és ugye egy orgonában is. A 97 regiszternek egy jó nagy része meglévő hangszerekhez hasonlít. Ezáltal van egy általában regiszterenként ilyen egy másfél esetleg két oktávnyi szakasz, ami olyan szinten hasonlít az eredeti hangszínre, tehát például egy klarinét, egy gamba regiszter az eredeti hangszerre, hogy ott egy laikusabb hallgató össze tudja keverni, hogy ez most egy igazi klarinét, ami megszólal, vagy az egy orgonának a regisztere. És én is nagyon törekszem arra, hogy például a fuvolák azok olyan szinten hasonlítsanak, hogy egy adott esetben nagyon érdekes volt Áhím Erzsébet, amikor feljött a karzatra, és a varázsfuvolából elkezdett egy részletet játszani. És a turisták néztek föl, hogy ki az, aki fuvolázik? Hát az orgona.
Mert hát ez egy egyszemélyes zenekar tulajdonképpen ütősökön kívül talán ugye minden hangszer... Ez hasonlatos
hát igazából az orgona az orgona az egy fúvós hangszer. Tehát ugye levegővel működik, picit menjünk akkor bele, tehát ugye őt három fúvó motor látja el levegővel. A fúvó motorok, azok percenként 200 köbméter levegőt tolnak bele az egész szerkezetbe, de nem magas nyomással, hanem igazából itt a mennyisége.
Ugye régen fújtattak, még igen. Bach idejében.
Igen. Itt is lehetett régen fújtatni a bazilikának a hangszerét, de nem az egész szólalt meg akkor, hanem csak a második manuál, illetve a pedálnak egy része. Ahhoz, hogy egy ekkora hangszert emberi erővel fújtassunk, ahhoz 4-5 embernek a munkája kell. Tehát, hogyha megnézem, ugye a három motorból az egyik egy lóerős, a legnagyobb 6 lóerős, és van benne egy 4 lóerős, tehát 11 lóerőnyi motor biztosítja ezt a levegőt. Oké, ez túl van biztosítva, mert igazából tehát, hogy nem elegedjen meg legyen egy teljesítmény többlete.
Hát 11 lóerő, az egy 125 köbcentis motornak a teljesítménye. Nagyjából az bőven 100 km/h felett tud haladni, mondjuk igen. Akár egy autópályán is.
Igen.
Tehát
igen.
Ez hihetetlen
igen.
Nagy erő.
Igen, tehát ezt így kell elképzelni. Na most ugye a motorok tolják be a levegőt bele, a hangszer belsejében van 10 darab légtartály. Majd utána következnek a szélládák. A szélládák azok, amik a sípok, a regiszterek és a sípok között elosztják a levegőt. És akkor a szélládákon állnak rajta a sípok. Na most hogy működik ez az egész? Az orgonista megnyom egy billentyűt, ugye ez már a 30-as évektől fogva így működött, eredetileg nem így működött, eredetileg egy pneumatikus rendszerű volt ez a hangszer. Ez azt jelenti, a pneumatikus rendszerű, hogy az orgonista megnyom egy billentyűt, egy 6 mm vastag ólomcsőbe beenged levegőt, annak az ólomcsőnek a végén van egy 20x60 mm-es kis bőrtasak, amit felfúj. És az megnyomott egy kúpszelepet, és elindul a hang. Na most mi ennek a baja? Hát az, hogy kiesik. Tehát ugye ezek
mire
a rendszerek,
a igen,
ezek a rendszerek, mivel hatalmas a hangszer. Tehát ugye a hangszernek a szekrénye mellett megállva nem tűnnek fel a méretei, de a tetején található illatváza az 15 méter magasan
hát
van.
Nem,
a
hát karzat... Mekkora sípok vannak?
Hát igen.
Hány? 8-10 méter? Nem tudom.
Ugye a homlokzatában ott 7 méter a legnagyobb síp, de ennek a hangszernek a legnagyobb sípja az 12 méter. Ez bent van a hangszernek a belsejében, a legkisebb az pedig 6 mm. És ugye ez ennek az átmenete. Na most visszatérve a működtetésre, a pneumatikus rendszer az hajlandó volt arra, hogy egy gyors futamot már az orgonista leteszi a lábára a kezét, és az orgona még játszik. Tehát, hogy annyival utána fejezi be. Ezt kivették, és elektromosra átépítették a 30-as évekbe ezt a hangszert, és az azt jelenti, hogy az orgonista egy billentyűn egy érintkezőt érint össze, bent pedig egy elektromágnes emeli meg azt a kúpszelepet, amit eddig az a bőrmembrán. Ugye mi ennek a hozománya? Megszűnik a késés. Csak ugye a 30-as években még nincsen tranzisztor. Tehát egy olyan elektronikát kell elképzelni, hogy összeérintek két drótot, és akkor van, nincs. Mi ennek a hátránya? Az, hogy szikrázik. Na most egy faszerkezet belsejébe beépíteni egy olyan elektronikát, ami szikrázik, hát ez a legnagyobb veszély. Ugye megjelenik a tranzisztor, akkor megint átépítik neki az elektromos szerkezetét, de az elektromágneseket nem cserélték. És például a 90-es évek a éveiben járó elektromágneseket mi cseréltük, illetve volt még egy olyan, még két olyan problémája volt a hangszernek, amit mindenféleképpen orvosolni kellett. Az egyik az, hogy az a 30 évvel ezelőtti felújítás során egy ilyen cserzési hibából adódóan az összes légtartálynak a bőrzése egyszerűen foszlott szét. Tehát így odament az ember, megkapart a körömmel, és ment szét a bőr. Na most azért itt vannak elég nagy nyomású fúvók is, tehát amik nagy súlyokkal és nagy levegőmennyiséggel dolgoznak, és igazából meg volt keresztelve neki a sorsa. Tehát, hogy mi amikor...
És ez hallatszott ezek szerint játék közben.
Meg fulladt a hangszer.
Fulladt a hangszer.
És ugye minél több helyről szökött a levegő, annál inkább fulladt a hangszer, és annál inkább lehetett hallani azt a sistergést, amikor bekapcsoltuk, a végén már egészen kétségbejtő volt, hogy olyan, mintha rengeteg szerep eresztett volna, és eresztettek is. Igen, tehát hallható volt minden szempontból, és azon imádkoztuk, hogy csak addig bírja, aki nyilván Istvánék már tettek áthidaló, átmeneti megoldásokat, hogy legalább addig kihúzza a hangszer, amíg nem lehet hozzányúlni a fúvókhoz.
Hát igen, mert például ugye a hangszer felújítása az már előbb elindult volna, csak közbe kiderült, hogy pápa látogatás lesz Magyarországon, nem lehet, hogy nem szól az orgona. Tehát akkor megint meg kellett oldani, hogy vagy így, vagy úgy, de működjön is, és menjen az egész.
Hát szerencsére akkor ezt meg tudták oldani. Hát az elmúlt percekben kiderült, hogy az orgonaépítő, az villamosmérnök, gépész, asztalos, esztergályos, villanyszerelő, ipari alpinista, nem tudom, melyik mi minden szakmákat egyesít. Kedves hallgatóink, a Szent István Bazilika felújított orgonájáról van szó műsorunkban. Az imént Süveges Istvánt, a restaurátor csapat vezetőjét hallottuk, és a következő muzsika után majd azt kérdezem a művésztől, Virág András Gábortól, hogy is lehet játszani az orgonán, hiszen elhangzott, hogy ezek szerint van 4 manuál, 4 soron játszik a kezével, és még a lábával is kell összpontosítani. Hát majd elmondja, hogy mindezt hogy csinálja. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Süveges István orgonaépítő és Virág András Gábor, a Szent István Bazilika orgona művésze. És hát nagyon sok mindent megtudtunk szerencsére már az orgonálásról is, a Szent István Bazilika hangszeréről is, annak felújításáról is. És most egy kis személyes történettel vezetem be ezt a következő kérdést. Amikor a gyerekeink kicsik voltak, első, második, harmadik osztályosok, már nem is tudom pontosan, és Balatonon nyaraltunk, és hát a rossz időben mit csinál az ember? Persze akkor elmegy valami érdekeset megnézni, kirándulni, ilyesmi, és átmentünk Tihanyba, és csak úgy spontán bekopogtam, hogy Korzenszky atya itt van-e, ugye ismerősünk volt, és hát ott volt, és nagy szeretettel fogadott minket, körbevezetett az apátságban, mert nagyon kívül exkluzív idegenvezető volt, beléptünk oda abba a király szobába, ahol IV. Károly király raboskodott, és egyszer csak benyitott egy ajtón, és hupp, ott voltunk az orgonánál. És akkor kérdezte a gyerekeket, hogy na, tud-e valaki zongorázni, tanul-e valaki zongorázni, és a két kislányunk, ők furuljázni tanultak, mondtak, hogy nem, és a fiunk azt mondja, hogy én igen, hát akkor ő oda, azt játsz valamit, kisfiacskám, mondta neki Korzenszky atya, és akkor hát az én nem tudom, második, harmadikos kisfiam, Kis Karácsony, Nagy Karácsony tudta, és nem tudom, augusztusban a Tihanyi apátság orgonáján lenn a turisták ugyanúgy a rossz időben. Ezt a programot választották, hát nem tudták szerintem hova tenni, hogy megszólal a Kis Karácsony, Nagy Karácsony. Persze Korzenszky atya természetesen odaült azért a gyermek mellé, és akkor így kisegítette a hangzásban. És én akkor láttam közelről életemben először orgonát, és akkor láttam ezeket a manuálokat, ott nem tudom hány sor klaviatúra van, de az biztos, hogy akkor láttam a láb billentyűket, és el se tudtam képzelni, hogy hogy szedi össze magát az orgonista arra, hogy akkor ugye az összes klaviatúrán is játszon, és még a lábaival is. És ugye az előbb mondta, hogy ő még figyel jobbra, balra, a papra, a karmesterre, a közönségre, tehát hányféle dologra kell koncentrálni, hogy alakul ki a mozgása egy orgonistának?
Valóban az alapvetés, vagy alapműködésé kell, hogy alakuljon nálunk az, hogy egyszerre használjuk az összes végtagunkat, és még több fel is kell figyelnünk. Én azt szoktam mondani, hogy azért ez alapvetően ezt megtanulni annyira nem rendkívüli dolog, mert aki autót vezet, pontosan tudhatja, hogy mindegyik végtagját használ, és még fizél a visszapillantó tükörre, a másik visszapillantó
tükörre. De nem másodpercenként mindegyikkel csinál valamit külön-külön, hanem azért
nem,
az...
Persze, de hogy alapvetően az, hogy végtagoinkat koordinálni egyszer és több fele kell figyelni, én azt gondolom, hogy alapvetően ez nem annyira rendkívüli, és amikor sokan kérdezik ezt egyébként koncertek után, amikor látják, hogy ezt hogy mi orgonisták hogyan is csináljuk, hogy ez mennyire különleges, és akkor azt szoktam mondani, és komolyan is gondolom, hogy ezt az autós hasonlaton túl, hogy az alapokat megtanulni, ezt a fajta mozgás koordinációt nem gondolom, hogy különleges. Az, hogy már hogyan üti le az ember azt a két hangot, az már különleges. Tehát, hogy ahogy mondjuk, nem tudom én, a sok embernek van jogosítványa, Michael Schumachernek is valószínűleg van jogosítványa, csak nem mindenki tud úgy vezetni. Tehát, hogy igazából ez ennyi? Az a kérdés, hogy hogy vezet az ember autót?
Én Andrist egyik mise végén láttam improvizálni. És az nagyon érdekes volt, hogy tehát azért az orgonista körül csöndbe kell lenni, mert nem szabad zavarni. És volt ott valaki, aki nem tudott csöndbe lenni. És az Andris improvizáció közben hátrafordul az orgonánál, úgyhogy közben játszik.
Jár a kezelába.
Igen. Megnézi, hogy ki az, aki beszél. És biztos vagyok benne, hogy ha én még akkor közbe kérdeztem volna valamit, arra válaszol. Tehát annyira szerteágazó figyelmük van mindhárom orgonistának, meg igazából az orgonistáknak, az orgonistákra ez jellemző, hogy annyira szerteágazó figyelmük van, hogy nem ragadnak le egy feladatra.
Hát akkor ezt gondolom a gyakorlás során lehet ezt inkább a tökére fejleszteni, és mikor és hogy tud gyakorolni például a Szent István Bazilikában? Hát ott azért nagyjából mindig vannak, van akkor, aki szerencsés, és hallhatja a gyakorlását, vagy akkor bezárják este, éjszaka, vagy hogy zajlik egyáltalán ez? Mert ugye hát otthon nem tud ezen a hangszeren játszani.
Ezen a hangszeren nem tudok otthon játszani, de van egy digitális orgonám, és azt hiszem, hogy nagyon sok orgonista, orgonművész kolléga ezt elmondhatja. A digitális hangszer az azt jelenti, hogy csak egy úgynevezett, de ma már sokat emlegetett játékasztal van, ami azt jelenti, hogy ahol a billentyűsorok ott vannak, az enyém két manuálos, tehát két billentyűsorra rendelkezik, és van egy pedálja is. Tehát az egész igazából nem sokkal nagyobb.
És ezt tudja csukni egy, és vinni?
Ez egy tulajdonképpen orgona szekrény, hogyha kiszedi az ember a pedál billentyűket, akkor egy ajtón ki lehet vinni. Persze elég nehéz, de hogy szállítható, annélkül, hogy szét kelljen csavarozni.
És ezzel koncertet is lehet adni egyébként?
Amúgy lehetne, persze. Hogy lehetne, csak hát azért más a hangminőség egy digitális orgonán játszani, mint egy csípos orgonán, tehát hogy otthon szoktam gyakorolni, és az az igazság, hogy én legjobban úgy szeretek gyakorolni, nincs bekapcsolva a hangszer, tehát hogy némán gyakorlok, mert egész egyszerűen egyrészt az embernek kell, hogy legyen, és azért ez sem rendkívüli, hogy legyen belső hallása, másrészt pedig én nekem a fülem később fárad el, ha nem hallom, amit gyakorlok. Tehát, hogy nekem orgonán ezt meg lehet csinálni, zongoránál, trombitánál nem annyira, mert ott hangot is, hangképzést is gyakorolnak, meg egyéb hangszeresek. Mi meg tudjuk csinálni, hogy halkan gyakorlunk, vagy csöndben, mert mi regisztereket kapcsolunk be. Tehát én legjobban csöndben szeretek gyakorolni, és hogyha a bazilikában lent van valamilyen rendezvény, be se kapcsolom az orgonát, és akkor némán gyakorlok, ha adott esetben szeretnék, de hogy azért én a darabokat nem a Szent István Bazilika nagy orgonáján szoktam megtanulni, hanem mondjuk otthon.
Hát akkor így működik egy orgonista.
Bizony.
Hogy lesz valaki orgona készítő? Én most nemrég véletlenül olvastam, na hova is tettem el festet. Igen, itt van egy híres orgonépítő familiáról, Bakos Károly és fia, ifjabb Bakos Károly, 19.-20. századi ceglédi család, 50 orgonájuk ismert a Kárpát-medencében. Ezek dinasztiák, vagy pedig bárkiből lehet orgona készítő, építő, valamilyen elhivatottság szükséges hozzá?
Hát az orgona építőkre jellemző volt, hogy amennyiben sikeresek voltak, akkor több generáción viszik keresztül ezt a szakmát. Ez Magyarországon is így van, meg igazából ez külföldön is így volt. Hát, hogy én hogy lettem orgonaépítő? Én egy teljesen másik irányban dolgoztam.
Valamelyik említett szakmából?
Nem. Nekem egy fémipari technikumom volt, és én akkoriban én Ócsán dolgoztam egy teljesen más vonalon, de az orgona...
Hát az Esztergály is az hasonló.
Szeretete meg az már ott volt, és előtte lévő időszakban én kántorkodtam Ócsán a katolikus templomban, és akkor a református volt premontrei templomban, ott felújították a hangszert, és én elmentem megnézni. És akkor megláttam ott a földre eltéve ezeket a nagy Gemshorn sípokat, ilyen papírdobozokban.
Hogy ez a szétszedett állapotban, ez ragadta
igen,
meg.
Igen.
És én akkor technikai másnap, érzékű igen. emberként.
És akkor másnap én bementem a munkahelyemre, kiléptem, voltam itt 19 éves, bementem a munkahelyemre, kiléptem, és akkor visszamentem ehhez a mesterhez, hogy én csak itt mint egy légy a sarokba, hogy hagyd legyek itt a karzaton. És akkor ennek az lett a vége, hogy akkor ott maradtam, ameddig ezt a hangszert ők összeraktak és befejezték, és akkor utána ő felvett a műhelyébe, a tanulónak, és akkor utána én elvégeztem a hangszerészképzőiskolát. És akkor még 10 évet dolgoztam mellette, már mint orgonaépítő, és akkor én 2012-ben alapítottam meg a saját cégemet, és hát azóta szépen megyünk, és csináljuk a hangszereket.
Hát ilyen elhivatottság kell. Itt is megvolt az a wow pillanat. Igen. Ezek szerint, hogy na akkor mostantól így, és sehogy másképp. Hát elképesztő történet, gondolom mindenkinek így megvan a saját története, hogy, hogy kezdte el a saját szakmáját, de ugye itt, ha orgonáról beszélünk, orgona muzsika, akkor azért azt úgy nagyjából megszoktuk, hogy Bach, Vivaldi, Mozart, Liszt, és néhány klasszikust még mondhatnék, hogy nagyjából ezek a repertoáron lévő darabok, az ő szerzeményeik. Kortárs, ön is zeneszerző, ugye? Tehát kortárs darabok is születnek orgonára, klasszikus templomi orgonára mostanában?
Hála Istennek, egyre inkább. Tehát a most felnövekvő orgonista generáció már sokkal többször keres meg, nem csak engem, hanem minket, kvázi zeneszerzőket, hogy írjunk új műveket. Úgyhogy hála Istennek, örömmel látom azt, hogy ebben van egyfajta fejlődés, egyfajta nagyobb érdeklődés. Talán jobban össze vannak zeneszerzők az orgonistákkal kötve, mint mondjuk 30-40 éve. Meg nyilván a szocializmus az teljesen elzárta a külvilágtól az orgonát, tehát ott eleve egy sokszoros a hátrányos helyzetben volt az orgona, mint templomi hangszer, és hát az orgonisták nem kevésbé, de ma azt látom, hogy egyre inkább, egyre több olyan megkeresés van, hogy zeneszerzők komponáljanak orgonaműveket, és engem ez végtelen boldogsággal tölt el.
Önnek is van orgona műve?
Vannak orgona műve. Mindenben azért egy-kettő orgona művet írok. Nagyon örülök, hogy nem magamnak, hanem kollégák megkeresnek, és akkor be van osztva, hogy kinek mikor mit komponálok, és a évi úgymond beosztásban mindig egy vagy két orgona mű szerepel, és nagyon örülök, amikor megkeresnek, akár orgonista, akár nem orgonista, kollégáról vagy együttesről van szó, hogy egy alkotó művésznek az még egy inspirációforrás, hogy van egy valaki, akit érdekel az, ami létrejöhet, és igazából nekem ez az egyik legnagyobb inspirációforrás, hogy örülhet a másik, és akkor eljátszhatja, és akkor tudunk együtt dolgozni. Ezek általában elég gyümölcsöző folyamatok, és együtt közös munkák.
Az lehetséges, hogy mondjuk a liturgiába is bekerüljön egy valamilyen kortárs dallam?
Természetesen egyre több, főleg 90 után egyre több zeneszerző ír egyházi szövegekre, akár a változó részekbe, akár az állandó részekbe beilleszthető kortárs. A kortárs alatt nem azt értem, hogy nagyon diszonáns, hanem a mai élő szerzőtől keletkezett alkotás, és a Bazilika énekkara is bizony elég sok kortárs, de a liturgiába beilleszkedő zeneművet szólaltat meg, és ennek is nagyon örülök, hogy nem csak a úgynevezett régi repertoár szólal meg, hanem a mai alkotások is nagy tételben helyet kapnak, és én ennek is nagyon örülök.
Holnap kezdődik az adventi időszak. Milyen zenei programmal várja a Bazilika a látogatókat és a híveket?
Rengeteg program lesz, felsorolni is nehéz lenne. Talán a november-december az év legsűrűbb két hónapja, de a Szent István Bazilika szervezésében december 13-án lesz egy kórus és orgonahangverseny, az egy szombati nap, este 8 órakor, amelyet a Bazilika énekkara ad, Farkasházi Dávid karnagy vezényletével, és a Bazilika orgonaművészei mi fogunk részben közreműködni, részben meg szólókat játszani. Erre nagyon sok szeretettel hívom a kedves hallgatókat.
És már a felújított orgonán hallhatják mindezt a Szent István Bazilikában. Nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, Virág András Gábornak, a Szent István Bazilika orgonaművészének, és Süveges István orgona építőnek, hogy eljöttek és beszéltek a munkájukról. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.
Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!